Üdvözlök mindenkit szeretettel! Ez a téma is szorosan illeszkedik az előzőekhez, és ahogy Tóth Gábor befejezte az előadását, azzal a bizonyos 8 alapelvvel, bár nem beszélt róla, de azért én ezzel kezdeném, ami meggyőződésünk szerint, így a munkatársakkal együtt, akik tartjuk ezeket az előadásokat, hogy ez a bizonyos 8 alapelv a leghatékonyabb gyógyerő, ami létezik. És ezt nem elméletből mondom, én is az életemben egy bizonyos ponton, 40 éves korom környékén egy nagyon súlyos válságba került az életem, és tényleg az összeomlás szélére kerültem volna, ha nem gyakoroltam volna, de előtte 2 év lehetőségem adódott, hogy ezt a 8 alapelvet elkezdtem gyakorolni. Megváltoztattam az életmódomat, szokásaimat, táplálkozásomat, rendszeresen elkezdtem mozogni, és mint másoknál szokás abban a típusú válságban, amit átéltem, összeomlani, nem történt meg, és én is csodálkoztam, gondolkodtam, hogy mi lehet az oka, és nem tudtam más indokot, csak azt, hogy elkezdtem ezt szerint élni. És már kb. 1,5 évtizede gyakorlom, és rendkívüli hatását tapasztalom, számos betegségem, jó sok mindent összeszedtem fiatal koromban, elmúltak emiatt, és érzékelem most is ennek a sok-sok áldását. Ez a 8 alapelv, vagy egészség és gyógyulás 8 alapelve egy külön előadás sorozaton meghallgatható, a CD pultunkon ez beszerezhető. Mind a 8 alapelvről egy olyan 90 perces előadás hangzik el, és még emellett néhány hangsúlyos kérdésről, például a stresszkezelésről, az idegrendszer megerősítéséről, a gyógyító megbocsátásról és a nyers étkezésről, amelyek kiegészítik ezeket a témákat. Ajánlom kedves figyelmükbe. Azért is bátorkodom, mert nagyon sok embernél tapasztaltam és láttam, hogy akik elkezdtek eszerint élni, ezt gyakorolni, akkor elkezdtek gyógyulni. És elkezdték magukat jobban érezni. Én is. Tehát számomra ezek nem elméletek, amiről szeretnék beszélni, hanem valóság, hétköznapi valóság, az élet. És ezek közül, az alapelvek közül, amelyek között a legfontosabb a lelki nyugalom, vagy ha valaki hívő, akkor az Istenbe vetett bizalom, a legmeghatározóbb. Ezt ma az orvostudomány bebizonyította, hogy akinek a lelkében nincs béke, nyugalom. Aki például a mai témánál maradjunk, nem örömmel mozog, hanem kényszeredetten, valamiféle erőltetésből. Vagy szokták mondani a házi asszonyok, hát mozgok én eleget a mosogatótól a boltig, meg a szemét lerakodó kezdve a mosógépig. Igen, igen, csak ezt örömmel végezzük. Egyenes tartással. Ugye? Akkor az nem épít. Megfigyelték, hogy az a mozgás, ami kényszerűségből fakad, és nem örömből, az nem épít, hanem szinte romboló hatása van. Vagy legalábbis nem javító hatása van. Ez az egyik legfontosabb. Majd szeretnék bevetíteni ezzel kapcsolatban egy tényt, hogy megfigyelték, hogy akinek lelki nyugalma van, aki derűvel él, annak az egész immunrendszere, egész gondolkodásmódja, az egész gyógyulása, az kivirágzik, használom a biblia kifejezést, aki viszont depressziós, aki bánatos, szorongó hangulatban van, az megbetegszik, immunrendszere legyengül. És ennél a témánál nagyon nagy jelentősége van a mozgásnak. Mert a mozgás segítségével nagyon sok depressziós betegnél tapasztaltuk, láttuk, hogy ha egy depressziós állapotban azt mondjuk az illetőnek, gyere mozogjunk, sétáljunk egyet, gyere fussunk egyet, vagy ússzunk egyet, vagy nem tudom. Történik valami csoda, és tényleg csoda történik, a teremtő a testünkbe beleoltott egy rendszert, aminek következtében, hogyha elkezdjük ezeket gyakorolni, például a mozgást, intenzív mozgást mondjuk 12 percen keresztül, izzasztó mozgást végzünk, Kenneth Cooper volt az első, aki ezt ilyen világosan leírta, a Cooper-teszt híres megalkotója 60-as években. 12 perc múlva 5-szörös mennyiségű endorfin termelés jelenik meg a vérben. Az endorfin az az anyag, ami a test gyógyulását, egészségét, jókedélyét, épülését, regenerálódását szolgálja, javítja a gondolkodásmódot, a szexuális erőt, az egész szervezet gyógyító erőjét mozgósítja, és ami a legfontosabb talán, az immunrendszert erősíti, az endorfin. Ez a 8 alapelv, amit az előbb említettem, ezek mindegyike termeli az endorfin. Egyik sem kerül pénzbe, hogy úgy mondjam. Ingyen van a helyes légzés, a mély légzés, a mozgás, a napfény, Az egyik legnagyobb áldás a napfény. Féligasság, elmondom a CD-n, nagy féligasság az, hogy a napsugárzás káros. Egy nagy féligasság. Sokkal károsabb a táplálkozás. A táplálkozás az elsődleges kiváltó oka a melanómának, a halálos bőrráknak, csak a másodlagos kiváltó ok a mértéktelen napozásnak. De hát ne felejtjük el, ott van a mértékletesség, a második alapelv. Ugye? És a víz helyes használata, hallottuk Gábortól. De külsőleg is, ha fürdéssel, hideg-meleg váltó zuhannyal élünk, óriási áldás. Az immunrendszer felpesdíti. Minden mozgás, futás után mindig ezt csináljuk. Jó, lezuhanyzunk, forró, meleg vízzel, hogy szinte már nem kívánjuk, utána pedig jó hideggel egy-két percig. És az egész szervezet, mintha újjá születne. Pontosan az immunrendszert a bőr alatti nyirok vezetékekben keringő folyadékot, és ezáltal az immunrendszerünket nagy mértékben felpesdítjük. A meleg hatására, amikor zuhanyzunk, elkezd növekedni a fehérvérsejtek száma. Ezért termel a szervezet meleget, amikor lázasok vagyunk, hogy a láz hatására az immunsejtek mennyisége növekszik meg, a bekebelező képessége és a haladási sebessége. A mozgás, erről beszélünk ma, a pihenés, az igazi gyógyerők a pihenés fázisában jelennek meg a szervezetben. Ez egy csodálatos törvény. Éjszaka növekszik a növény, éjszaka gyógyul leginkább a szervezet, és érdekes a mozgással kapcsolatban, amikor megerőltetjük magunkat napközben, jól megizzadunk és jól megterheljük az izmainkat, akkor mikor nő az izom? Éjszaka, amikor alszunk. Érdekes dolog ez, egy nagy lelki törvényt is sejtett, hogy nem a magunk erejéből, hanem hogy úgy mondjam, ingyen kegyelemből tartatunk meg és növekszünk. És a táplálkozásról hallottuk Gábornak az előadását, csak azért gondoltam, hogy ezt bevetítem, hogy ne elszigetelten lássák ezeket a bizonyos alapelveket, amikről beszélünk, hanem egységben. A Jucsipánz intézetből jött nemrég hozzánk egy amerikai orvos, Dr. James Horsley, az ő előadásai is megkaphatók itt lent. Nagyon hosszú kurzust tartott, és azt mondta, hogy tapasztalataik szerint 20-30 éve a legsúlyosabb betegekkel foglalkoznak Amerikában. A 8 alapelv gyakorlására a betegségek 90%-a meggyógyítható. Ilyen hatást tudtak felmutatni. Szóval azért szeretném említeni, hogy higgyék el, a mai témánk is, de a többi is nagy horderejű. Nem, ezt sose fogja a világ és a gazdaság és a politika meg a mai rendszer hirdetni, mert nincs benne pénz, hogy lélegezzenek helyesen. Ebben milyen pénz van? Vagy hogy helyes tartással üljenek, álljanak, feküdjenek éjszaka. Ebben milyen pénz van? Milyen siker van? Vagy milyen üzlet van? Semmi. Ezt nekünk kell megcsinálni, hogy mozogjunk. Egyszer emlékszem, valaki egyszer azt mondta, hogy ha a mozgásért fizetni kéne, akkor mindenki mozogni szeretne. Mert annyi áldás van benne, majd felsorolom. De mivel ingyen van, ezért nem mozgunk. No hát, ennyi bevezető után azért vetítem be ezt a gondolatot Ellen Goodwine-nak a Nagyorvos Lágynyomán című könyvéből, ezt a gondolatsort, hogy a lelki összefüggést is lássuk, mert meg fogom említeni, hogy minden mozgástípus gyakorlásánál egy lelki összetevő is megjelenik, és ennek a lelki összetevőnek az ajándéka immunrendszerre hat. Számos betegség, depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Ő 100-150 évvel ezelőtt írta ezt le. A mai orvostudomány bebizonyította, hogy pontosan így van. Ugyanabban a betegségben szenvedők, már Galénosz felfedezte a régi világban, ugyanabban a betegségben szenvedő emberek, hogyha az egyik depressziós lett, vagy elveszítette a házastársát és lelki problémája volt, kétszeres sebességgel halt meg, vagy betegedett le, mint a másik, aki nem. Tehát összefüggés van. Sokan képzelődéseikkel súlyosbítják a betegséget, illetve hát a harmadik fejezet bátorság, remény, hit, rokonszerv, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat, mondja Salamon. És hát talán még a bevezetésként ezt a két rendszert hagy villancsan fel, mert ez a két rendszer működik a szervezetünkben. Nemrég fedezte fel az orvostudomány, hogy ez mennyire nagy hatású, és kedves hallgatók, a mi gondolkodásmódunkkal, életmódunkkal kapcsoljuk be az egyiket vagy a másikat. Az első rendszer, biokémiai rendszer, az epinefrin vagy adrenalin rendszer. Mindannyiunkban működik, a stresszről gondolom már hallottak előadást, ismerik a témát, nem fogom elmondani. Stressz hatására adrenalin termelődik. Más hormonok is, sok minden, de a legfőbb az adrenalin, és ennek a hatása az egész szervezetet mozgósítja, a kevésbé fontos életmentésre nem szoruló funkciókat háttérbe helyezi, izomrendszert, vérkeringést, koncentrálást, stb. Fokozza, ott látjuk, vérnyomás emelkedik, nyálkahártya erei, bőrnyálk erei szűkülnek, a szívműködés gyorsul, stb. Ez mind jónak tűnik vészhelyzetben valóban, mert menekülj vagy harcolj. De ott nézzék meg az utolsó mondatot, ami ott van lent. A krónikus stressz, főképp ami elhúzódik, hosszan tart, az immunrendszer egyik legfőbb ellensége, ugyanis a stresszhormonok, a hidrokortizon és az adrenalin negatív hatást gyakorolnak az ellenanyag működésre. Azt is mondhatnánk, szinte nullára leviszik. Mert nem életfontosságú abban a szituációban. És aki hosszan, kitartóan depressziós, vagy önváddal, vagy bűntudattal rendelkezik, vagy állandóan mindig panaszkodik, annak az immunrendszere gyengül. Ezt segíthetjük tudatos mozgással többek között. A második rendszer, amit már említettem, az endorfin rendszer, mindenféle pozitív emberi életet mozgósító, öröm, derű, hála, szeretet, segítőkészség, jó szándék, ezek hatására lép életbe az endorfin rendszer, javítja az egészséget, csökkenti a fájdalmat, kimerültségérzetet, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, de a legfontosabb, immunerősítő, az immunrendszert maximális szintre kapcsolja. És ezért van az, bizonyították be sok-sok vizsgálattal, hogy azok a betegek, halálos betegek, gyógyíthatatlan betegek, képesek voltak meggyógyulni, mert derűvel, bizakodva néztek a jövő felé, és hittel. Nem minden esetben, hangsúlyozom, de teljesen más volt a lefutása a betegségnek is, hogyha derűs lélekkel állt hozzá. Hát ennyit szerettem volna úgy bevezetőként megemlíteni, és induljunk el a mi témánkban. A mozgás mindenhol felfedezhető a természetben, olyan törvény, amit nem lehet kikerülni. Az egész testünk is mozog, még akkor is, ha önök itt ülnek. Az egész szervezetünkben mozgások vannak, és a nagy görög filozófus is felfedezte, hogy minden mozog. Minden folyik, minden alakul, minden történik, fizikailag is, és hát hál' Istennek szellemileg is, és lelkileg is állandó mozgásban vagyunk, és az az ember él, aki mozog. Aki valahol megállt, vagy leáll, vagy visszafelé lép, az kezd pusztulni. Az egész természetben felfedezhetjük művészi módon a mozgást rengetegféle formában, de erkölcsi világunkban is a döntéseink mozdulatokat, cselekvéseket indítanak el, és ezeknek is visszahatása van az életünkre. A testmozgásnak felbecsülhetetlen áldásai vannak. 600 vázizmunk van, 6 milliárd izomrostból áll az izomzatunk, hajszál vékony az izomros, de a súlyának ezerszeresével terhelhető. Nem egy gyenge szerkezetről van szó, hanem valami rendkívüli szerkezetről, és ellentétben az ember által alkotott gépeknek a mechanizmusával mindent, amit az ember csinál és használ, szépen kopik. Az izomrendszer, ha használjuk, nem kopik, és nem erőtlenedik el, hanem erősödik. Ha a csontjainkat megterheljük, a csontozatunk elkezd erősödni. Emlékszem rá, egy kedves ismerősömet, szobrász hölgy, jobb kezébe tartotta a kalapácsot, amikor dombor művet készített, a másikban a kis vésőt, más súly volt. És kézzel fogható, látható volt, bocsánat, a különbség a két kéz között. Ugye? A csontozata sokkal erősebb volt, és az izomzata. Egy törvény van beleírva az izomzatunkba, ami erkölcsi törvény is, hogy ha valamit adunk, ha valamit megterhelünk, akkor nem fogy, Lelki értelemben, ha szeretetet adunk, az nem fogy, hanem növekedni fog. Ha megterheljük az izomzatunkat, természetesen ne felejtjük a kört mértékletesen, nem kimerítve, és nem kevéssé, hanem mértékletesen, helyes arány szerint elkezd erősödni az izomzatunk. Elkezd erősödni a csontozatunk. A csontritkulás legcsodálatosabb ellenszere a testmozgás. Itt hoztam orvosi eredményeket, kutatási eredményeket, hogy milyen hatalmas, nagy ereje, hatása van a csontritkulásra, a mozgásnak, a rendszeres mozgásnak. Talán felidézem, dr. Günther Paulinen az Isteni Receptek című könyvében idézi a Wisconsin Egyetem kutatását, amit 55-70 éves korú testmozgást végző, illetve nem végző nők körében végeztek. A testmozgást nem végző nők 9 hónap alatt elveszítették csontjaik ásványanyag tartalmának 1%-át. 17 hónapos tréning után testmozgást végzőknek átlag 6,2%-kal növekedett meg csontjaik ásványi anyag tartalma, ami jelentős gyarapodást jelentett. Azaz a testmozgás abbahagyása után 13 hónappal később csontjainak ásványi anyag tartalma 4,8%-kal csökkent, ez még mindig jobb eredmény, mint amikor elkezdtek mozogni. Ennél fogva persze más tapasztalatok alapján is a testmozgás az egyik legjobb módszernek bizonyult az életkorral járó csontritkulás megelőzésére. Ez azért nagyon fontos, mert a 70 éves korra a nőknek 30%-a elveszíti, 30%-át elveszíti teljes csonttömegének. És 65 éves korra a nők 25%-ának csontritkulása van. A testünk úgy értelmezi a mozgás hiányt, hogy elkezdi lebontani a kálciumot. Megjegyzem éjszaka is. Aki túl sokat pihen, annak csontritkulása lesz. Most kicsit humorizálva mondom, de ez az igazság. Éjszaka a csontjainkban vándoroltatja ki a szervezet a kalciumot. Ha pedig mozgunk, akkor érzi a feszültséget és beáramoltatja. De emellett nagyon sok más pozitív hatása is van a mozgásnak, például a vérnyomás csökkenti, a szívizmot erősíti. Intenzív mozgás hatására 15-20-szorosára nő a vér áramlásának sebessége. Gondoljanak a lassú folyóra és a gyors patakra. A hordalékokra és a szabad mederre, ugye? A lassú folyó lerakja a hordalékát. Az intenzív mozgás hatására a vér lekoptatja a lerakódásokat az érfalról. 50-szer annyi hajszálér nyílik meg intenzív mozgás hatására, mint ülőhelyzetben például a szervezetben. És hogyha vér, mert a vérben van az élet, mondja a Biblia is ezt a nagy igazságot, és ha valakinek a vére nem jó, annak az egészsége nem lehet jó. Ha a vér jut el a szervezetünk minden részében, mit visz a vér? Oxigént, ahol oxigén van, ott gyógyulás van, és tápanyagot. Az oxigén segítségével égeti a szervezet a tápanyagot, az sejtjeink fellélegeznek, dinamikusan működnek, intenzív mozgás hatása a szervezet elkezdi az anyagcserét fokozni, a méregtelenítést segíti, óriási jelentőségű, és az izzadás nem véletlenül, ugye az izzadságunkkal a méregtelenítő funkciónak egyharmadát képesek vagyunk a bőrünk segítségével ellátni, vesénket, munkáját könnyítve. Nagyon nagy jelentősége van. Tehát ezért fontos a folyadékfogyasztás is, és a mozgásnál például, amikor mozgunk intenzíven, előtte ígyunk, ha lehet közbe ígyunk, és utána ígyunk vizet, lehetőleg tiszta lágy vizet. Annál jobban tisztul a szervezetünk. Nem beszélve arról, hogy az intenzív mozgás hatására a szív megerősödik. Ezért van az, hogy pulzus szám elkezd csökkenni. Intenzív sportolóknál 60, 50, 40, 30, ismerek egy országos bajnok férfiút, 35-öt vele a szíve percenként. Ez mit jelent? Minden másodpercben 1/8 másodpercet, minden ütésnél 1/8 másodpercet pihen a szív. Számoljunk. Kinél minél kevesebbet ver a szíve, mert erős a szíve, annál többet pihen a szív. Ha pihen a szív, hosszabb lesz az élet. Nagyobb életerő lesz az emberben. Logika, egyszerű, kétszer-kettő. A pulzusunk elárulja, hogy mennyit mozgunk. Minél, persze nem kóros mértékben, de minél kisebb a pulzus számunk, annál jobban mutatja. Megjegyzem, az étkezés is elárulja. A helyes étkezésnél figyeljék meg, ha jól étkeznek, nézzék meg az étkezés előtti pulzusokat, és az étkezés után 15-20 perccel, vagy étkezés közben a pulzusokat. Ha elkezd növekedni a pulzusszám, akkor a szervezet harcol az étel ellen, vagyis nem jó ételt ettünk. Ha nem változik a pulzusszám, akkor az étel nem ellenség. Ezt egy Kucsakov nevezető svájci orvos fedezte fel a 20-as években, 1924 környékén. Ő ezt leírta, emésztési leukocitózisnak nevezte, aminek az a lényege, hogy a nyers étel hatására, tehát gyümölcs, zöldség, nyersen fogyasztott hatására nem növekszik a pulzusszám. De egyenek egy főtételt, és nézzük meg a pulzusokat. Vagy egy sült ételt. Tehát érdekes összefüggés, de ezt azért is mondom, mert a mozgásnak is van egy hasonló jelentősége. Igen, nyugalmi pulzus, tehát csökkenti, az emésztést segíti. Amikor mozgunk, vagy futunk, vagy kocogunk, vagy intenzív sétát végzünk, mindegy, hogy mit, az a lényeg, hogy a szervezetünk egészen mozogjon, akkor általában mindig ilyen kontraposztos mozgást végzünk, hogy a ellentétes kéz és láb mozog, ugye? Ezt a görögök úgy nevezték, hogy kontraposztos tartás. És ennek az a lényege, hogy minden ilyen ellentétes mozgásnál egy hasizomfeszülés és egy csavaró mozgás lép meg fel a szervezetünkben egy normális határon belül. De ennek mi a jelentősége? Az emésztésre? Az egész emésztőrendszerünk, láttuk a hosszát, 8-10 méter hosszú emésztőrendszerünk folyamatos perisztaltikus mozgást végez. És minden ilyen zökkenő vagy haladó mozgás hatására a salakanyag vagy a tápanyag tovább haladását segíti. Ha mozgunk, szinte mindig utána elnézést, el kell menni vécére. Ez a jó. Segíti az emésztést. Megfigyeltem, mivel mi rendszeresen mozgunk feleségemmel minden nap, hogy amelyik napon kényszerűségből, vagy valami oknál fogva, nincs módom, hanem oda tapadok a számítógéphez, vagy készülök, vagy utazok, vagy ülni kell, teljesen más a közérzetem és az emésztésem. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk délelőtt vagy reggel futok egy jót, nem hosszan. Úgy kell mozognunk, hogy ne merítsük ki a szervezetünk energiakészletét, hanem feltöltsük. Mértékletesség. Egyszer egy férfi említette nekem, Kaposváron tartottam egy előadást erről, és azt mondta, hogy én, ha futok, csak 15-20 kilométert tudok futni. És mondom, hogy vannak az ízületei? Hát fájnak. Mondom, miért mozgunk? Hogy tönkre menjenek az ízületeink? Hogy jó kimerüljünk utána? Hát bocsánat, de semmi értelme, nem ezért kell mozogni, hanem azért kell mozogni, hogy felpesdítsük a szervezetünket, hogy frissek legyünk, egészségesek, jó közérzetünk legyen, és ne mozgás után egy órát kell pihennem, mert rosszul leszek, úgy kimerültem. Ugye? Ez értelmetlen dolog. Tehát a józan eszünk vezessen bennünket. Nagyon sok mindent lehetne még megemlíteni, talán egy érdekességet megemlítek még. A szívbetegség rizikófaktorát csökkenti, mondja a szerző, de azt is mondja, hogy dr. Fahim az ideközvetítők alacsony szintjeit találta az inaktív állatokban. Viszont a rendszeresen mozgó állatokban ezeknek a magasabb szintjét találta. Az ideközvetítők, úgy mint például a norepinefrin, szerotonin és a dopamin segítik az agy érintkezését, pontosabban kommunikálását az izmokkal és idegekkel. Hajlamosak csökkenteni a depressziót, mivel úgy tartják, hogy a depressziós emberekben alacsony a szintjük. Az ideközvetítők alacsony szintjeinek egyik jele a koordinálatlanság. A rendszeres aerob testmozgás azonban körülbelül 5 hónap alatt helyre tudja állítani a szintjeiket. A rendszeres testmozgás képes 4-5 egységgel csökkenteni a vérnyomást, úgyhogy az eltömődött hajszálerekbe kényszeríti a vért. A szerotonin, ezek az ideközvetítők olyan különleges anyagok, amelyeket a szervezet arra használ, hogy a pihenés, aktív ébrenlét és a kommunikációt a sejtjeink között az agy jól végezze ezeket a funkciókat, a mozgás ezt is segíti. 3 fajta mozgás érdemes végeznünk. Ezt nem kitaláltuk, leolvassuk az emberi testről. Leolvassuk a mozgásformákat a testünkről. A 3 mozgásformának a lényege az, hogy az első a kitartást növelő dinamikus mozgás. Aerób jellegű tevékenység, amikor a szívünk intenzíven ver, és gyorsan mélyeket lélegzünk, illetve hát minél többet próbálunk lélegezni. Ennek hatására mi erősödik? A 2 legfontosabb szervünk, szív és tüdő. Meg lehet nézni azoknak a vitálkapacitását, akik rendszeresen aerób mozgást végeznek, és a szívüknek az erejét. Én is, amikor egyszer egy szívvizsgálatra kerültem, felállított az orvos egy ilyen futópadra, aztán mindig emeltem, mert már azt mondja, nem érek rá, hát mindig meredekebbre állította a futási lehetőséget, mondom, jó van, 10 percet, aztán elég, hagyja abba. Mert az ember megszokta, hogy fut, és hát az nem zavart engem, hogy most minden már emelkedőn kell fölfelé fut, mert futunk emelkedőn is fölfelé, vagy hegyre felfutnunk, külön érdekesség hegyre felfutni. Tehát a szívünk elkezd erősödni, a tüdőnk vitálkapacitása elkezd növekedni. Ennek óriási jelentősége van a dinamikus mozgásnak, és ez nem izom tömegnövelő hatású, hanem a kitartást segítő izomrostokat növeli, a szervezetre rendkívül jó hatása van, emlékezzünk az izzadásra, tehát csak 12 percig kell izzasztó mozgást végezni. Nem egy 2 órán keresztül kell futni, csak 12 perc. De aki nem tud futni vagy kocogni, az intenzíven sétáljon. Aki nem tud intenzíven sétálni, mert tolószékben van, nem probléma, az a kezeit, a törzsét, a fejét mozgassa intenzíven. Ismerek ilyen embert, ezt teszi. Növekszik és erősödik is. Nincs mentség. Ha jól látom, önöknek mindannyiunknak van kezük, lábuk, tehát mozgásra született az emberi test, és örül a szervezetünk a mozgásnak, mert az egész szervezetre különösen jótékony hatású. De érdekes, hogy ennek a mozgásformának van lelki hatása is. Mert kedves hallgatók, ha mi odaállunk egy stadion elé, vagy egy tó köré, vagy egy parkba, vagy valahova, elkezdünk intenzíven sétálni, vagy mozogni, és rászálljuk azt a fél órát, mi fél óránál többet a feleséggel, mert sosem futunk. Néha még annyit sem, 20 percet. Vagy kocogunk, nem is futunk, kocogunk. A végén szoktuk egy kicsit intenzíven végezni, vagy szoktunk intervallumos mozgást végezni, hogy séta, 1 perc középszerű futás, utána 1 perc intenzív futás, utána megint séta. Tehát ezek jók, mert a szervezetet nagyon jól a szélső helyzetekhez gyorsan alkalmazkodóvá teszi. De egy lelki hatása is van. Jó néhány sportolónál tapasztaltam, a gondolkodásmódra is hat. Kitartás növeli. Így mondja a Bibliában Pál apostol, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, és tegyünk félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Érdekes, hogy igen, nekünk lelki értelemben is kitartásra van szükségünk. Ezért van a versenysportolóknak sokszor lelki dolgokban is, szellemi tevékenységben, munkában is, vállalkozásban is nagyobb kitartásuk. Mert megtanulták a fizikai ellenállás legyőzését, és ez óriási hatású. A második típusú mozgás a rugalmasságot, hajlékonyságot növelő, feszítő, nyújtó, lazító gyakorlatok. Tulajdonképpen minden normális ember, amikor fel kell, valami ilyesmit csinál, ugye? Vagy valami nyújtó gyakorlatot. Mi is, amikor szoktunk táborainkban, idén is volt táborunk Bozsván, a Zemplén-hegységben, illetve Törökkompányban, és mindig reggeli tornával kezdjük, és nem futással kezdjük, hanem nyújtó, lazító, feszítő gyakorlatokkal, fölfelé, lefelé, gerincet, előre, hátra, meghajlunk, emeljük a lábunkat. Magyarul az éjszaka 10 órán keresztül, vagy estétől reggelig 10-12 órán keresztül nem mozgó, bemerevedett, adott esetben begörcsölt izmainkat szeretnénk feloldani, megnyújtani egy kicsit. Ez természetes, ez normális dolog. Az izületeinknek a terjedelmét, hatáskörét kicsit tágítani, mert az ember, ha nem tevékenykedik, például itthon most önök ülnek sok órát, hogyha meghallgatják az előadásokat, utána nagyon rossz lesz a fizikai testüknek, őszinte részletem, de van még lehetőség mozogni utána, ugye? Érezni fognak, hogy jól esik a mozgás. Jól esik egy nyújtó gyakorlat. Én is, amikor most jöttem Győrből, az első dolgom volt, amikor kiszálltam az autóba, ugye másfél-két órán keresztül ültem, hogy csináltam egy olyan nyújtó gyakorlatot, amivel az ülőizmaimat és a comb hajlító és feszítő izmaimat lelazítottam. Utána, mintha újjászületnének az izmaim. Emlékszem, amikor gyerekeket szoktunk vinni, mert pedagógusok vagyunk felségemmel kirándulni, akkor mindig, amikor mentünk egy 10 kilométert, és mindenki, jaj, már nem bírom tovább, mondják a gyerekek, mondom, akkor most következik a játék, vegyük le a cipőnket, itt szabad a természetben, az oknit is, utána lábujjainkat előre-hátra feszítsük meg, utána a lábfejet hátra, előre, ökölbeszorítás, utána felemeljük a lábunkat, és ilyen lábfejkörzést végzünk, ugye persze lehet a fej fölé is, utána pedig húzzuk ki mély légzés után a vénákból a elhasználódott vért. Ezt néhányszor megcsináljuk, másik lábbal is, és amikor az egyik lábbal megcsinálták a gyerekek, mondom, álljatok fel, és érzékeljétek, hogy mi a különbség. Azt mondják, hihetetlen. Az egyikben élet van, az egyikben vérkeringés van, a másik pedig tompa és fáradt. Hát így lehet felfrissíteni magunkat, például fáradt fizikai vagy kimerült állapotból is. Emlékszem rá, amikor főiskolán hallgattuk a jó hosszú előadásokat, ilyen jó nagy háromórás előadásokat, és a szünetekben lementek a többiek kokadozva a kávét inni. Én kinyitottam az ablakot, mert már akkor ismertem ezeket a törvényeket. 10 mély légzést végeztem, visszatartottam a légzésemet, megfeszítettem minden izmomat, ezt háromszor megcsináltam, meg is izzadtam gyorsan. Egy kis adrenalin termeltettem magamnak. Mert a légzéssel és a mozgással tudok magamnak adrenalin termeltetni, mert a saját magam egy feszültséget idézek elő, és ezáltal a frissességet meg hozom létre. De a feszítő mozgás hatására le is vezetem ezt a növekedési, megnövekedett hormonszintet. Tehát mi magunk ezt irányítjuk, és én friss voltam. Feljöttek itt a kávét, és következőben megint gondolják, mit igyanak, egy kólát vagy valamit, mert tovább támolyogtak. A vérkeringés frissít fel. Egyik táborunkban mondta az egyik kedves hallgató, amikor voltunk egy ilyen életmód héten, hogy együtt próbáltuk egy hétig csinálni ezeket, együtt napi szinten folyamatosan ezeket a dolgokat. Azt mondta, reggel felkelt, jött ki a szobájából, mert mindig kávét ivott, és mondta, hogy kimegyek a teraszra, megiszom a kávémat, és már tudta, hogy mi a kávéja, hát ez a mély légzés volt a kávéja, és néhányszor megcsinálta, visszatartotta, kifeszítette magát, kilégzés, háromszor, négyszer, most már friss vagyok, megittem a kávémat, és elkezdtük a napot. Tehát a rugalmasságot, hajlékonyságot növelő gyakorlatoknak óriási jelentősége, hogy az izmaink a nem használódás következtében, főképp a nyakizmok, a csukjás izom, a hátizmok bemerevednek. Nem probléma? Ilyen ülésnél és ilyen székben, ahol most ülnek, én is próbáltam ülni, hát irtózatosan szenvedtem ebben az ülésben, mert ebben nem lehet ülni rendesen. Ugye, sem egyenes tartással, sem a lábam sem fejjel. Tehát most nem bántani akarom a házat, mert nagyon szép a terem, és szépek tényleg a ülések húzatai is, és minden, de általában az ülő alkalmatosságaink és az asztalok is úgy vannak megalkotva, hogy nem egyenes tartásra, hanem görnyedésre. Hogy ne a fenekünkön, hanem a hátunkon, csípünkön, lábunkon, kezünkön üldögéljünk valahol, de ne ott, ahol kelljen. És ezért tulajdonképpen tanulnunk kell azt is, hogy hogyan üljünk egyenesen, álljunk, aludjunk, és esetleg a kérdezésnél a végén majd szívesen elmondom, akit érdekel. De ezek a gyakorlatok a bemerevedett, begörcsölt izmokat lenyújtják, lelazítják. Például mondok egy konkrét gyakorlatot, és ha ezt az elvet önök megértik, a nyakfájásaik, csukjás izomfájásaik elmúlhatnak. Nekem is volt egy problémám, egy szakembertől tanultam, egy manuálterápiás szakembertől. A nyakam nem mozgott ennél tovább hátrafelé. Hónapokig. De nem is ezt mondom, mert ez kicsit bonyolultabb. Egyszerűbbet mondok. Korcsolyáztam, és az egyik mozdulatnál hirtelen majdnem elestem, és így felkaptam a kezemet, hogy az egyensúlyt visszanyerjem. És a felkapásnál itt valami történt, és hónapokon keresztül nem bírtam ennél magasabbra emelni a kezem, mert mindig akkor vettem észre, amikor reggel a redőnyt akartam fel, hogy jaj, a vállam. Elmentem ezzel a szakemberhez, megkérdezte, hol fáj, kitapogatta, itt a probléma. Mindig, ahol fáj, ott a probléma. 15 percen keresztül masszírozta. Miért? Megmasszírozta. Tehát mi is, hogyha valahol fáj valami, masszírozzuk meg, melegítsük fel az izmokat alaposan, és utána mondta, hogy melyik irányba nem tudom mozdítani, mondom, erre. Lefektetett a masszírozó asztalra, és ide állt, és ellentámasztott a kezemnek. Hát nem arra mozdította, amire nem tudom mozdítani, hanem ellenirányba mondta, mély légzés, teljes erővel nyomja ellentétes irányba. Az antagonista izmokat próbálta megmozdítani, mert ott egy tapadás jött létre. És teljes erőből 8 másodpercig feszítettem neki, utána kilégzés, és kilégzésre felemelte a kezemet idáig. Csak néztem. Hát ez hogy? Felemelkedett. Utána itt megtartotta, megint belégzés, megint ellentartás, feszítés, kilégzésre, felemelte idáig. Harmadszori kilégzésre, belégzésre, itt tartotta. Tudtam, most már tudja mozgatni. Felkeltem, és tudtam mozgatni. Ugyanezt megcsinálta a nyakammal is. Na most akkor megkérdezem őknek, ha erre nem tudom mozdítani a nyakamat, vagy így nem tudok fordítani, akkor mit kell csinálni? Melyik irányba kell feszítenem? Tehát ha erre nem tudom mozdítani, akkor erre kell feszítenem. Tehát így kell ellentámasztanom. De előtt feszítem, és kilégzésnél mechanikusan meghúzom. Ez a bizonyos izometrikus és nyújtás, és ellentartás, feszítéssel kapcsolódó nyújtás, itt megtartom és ismételtem. De a nyaknál nem ilyen egyszerű, mert becsülettel meg kell masszírozni 15 percig, és minden irányba ezt az ellentartás, feszítést, balra, jobbra, előre, hátra, ellentétes irányba, tehát ebbe feszíti, ebbe az irányba feszíti az ember, és a legvégén a kritikus ponton csinálja meg az ember. Már jó néhány embernek végigcsináltam ezt, és elámulnak, hogy hónapokon keresztül tartó nyaki görcsök feloldódnak. Nyújtás, lazítás. A masszírozásnak is itt van a nagy jelentősége. Lelki értelemben is van hatása ennek a bizonyos nyújtásnak, lazításnak, feloldódnak a görcseink. Lelki értelemben is. Amikor egyik ilyen szanatóriumban voltunk, elmondták a szakemberek, és a térképen be is mutatták az anatómiai térképen, hogy hol, milyen típusú helyeken, hol jelennek meg az úgynevezett triggerpontok. És azt mondta az egyik orvos, kedves hallgatók, a lelki problémáink kivetítődnek oda. És ezt meg is figyelték, hogy hogyan, úgy, hogy amikor az ember például depressziós vagy szorong, akkor felhúzza a vállát. És ha nem veszi észre, egy állandó felhúzott vállal jár. És mi történik? Hát egy ideig az izomrostok bírják ezt a terhelést, de egy idő után nem bírják, és nem is lesz jó a vérkeringés. Meg is nyomhatnak idegeket. És rendszeresen újra és újra felveszi ezt a tartást, automatikusan egy görcs kezd kialakulni. Mivel tudunk segíteni? Mozgatással, vérkeringés, melegítés, és utána pedig lenyújtás. Ahol fáj, úgy kell nyújtani. Egyszer valaki mondta, hogy itt fáj a plapockám és a gerincem, nagyon fáj, nem tudom mozgatni a kezemet. Hogy nem tudod? Mondtam, rendben. Akkor támasz ki az ajtó félfának magadat, előtte masszírozd, és utána pedig nyújtsál rá. Húzd meg, ott. Tartsd ki, fél percig, nem kell tovább, csak fél percig. És akkor feloldódik szépen. Más már könnyebb is. Hát ha rendszeresen csinálja az ember, akkor könnyebb lesz. Higgyék meg, ennek olyan lelki hatása van, hogy lelkileg is oldottabbak leszünk. Rugalmasabbak leszünk. Ahogy fizikailag is, növekszik az izmainknak a határa, a mozgás határa, és az ízületeinknek is. Úgyhogy én 53 éves vagyok, de a 4-5 éves gyerekekkel tényleg versenyezhetek azzal, hogy melyikünk tudja, melyik hajlékonyság gyakorlatot megcsinálni. Pedig én 40 éves koromban, amikor rosszul éltem addig, akkor az orvoshoz úgy mentem be, hogy és azt mondta, csőrök és tarajok vannak a gerincemen, a nyakamon egy hatalmas dudor, fogadjam el, én nekem már csak ennél rosszabb lesz, ezt mondta. Hát én kijöttem a kórházi ajtón, és magam elé néztem, mert elvileg ismertem elméletben az egészségügyi törvényeket, mert ezután már csak jobb lesz. Elkezdtem böjtölni, megváltoztattam az életmódomat, naponta futottam, úsztam, tornáztam, stb. És most már anatómiai határig meg tudom mozdítani a nyakamat, és nem lett igaza az orvosnak. Egyre jobb lett. És ez nem függ életkortól. Higgyék el. Én 84 éves nénit most a táborunkban nyáron láttam, hogy a kitartásával, a rendszeres mozgásával milyen hihetetlen eredményeket tud elérni. Szememmel láttam. Nem függ kortól. Nem mondják, hogy én már nyugdíjas vagyok, meg én már idős vagyok, vagy én már fiatal vagyok, ugye? Ilyen nincsen. Aki akar mozogni, az tud mozogni. Az el tudja érni azt a természetes hajlékonyságot, amire a teremtő alkotta a testünket. Mert ha nem mozgatjuk az izületeinket a megfelelő tartományban, a természetnek van egy törvénye, amit nem használsz, ezt el fogod veszíteni. Ha mondta valaki, hogy tudod mozgatni a nyakadat? Tudom, akkor nézz oldalra. Hát igen, így is lehet, vagy így is lehet nézni oldalra, ugye? Az ember elnéz tényleg az anatómiai határig. Na de menjünk tovább. Azt mondja Pál apostol, hogy én mindenkinek szolgájává tettem, magamat erőtleneknek erőtlenné tettem, hogy mindeneket megnyeljek, mindenekké lettem. Az, aki fizikailag rugalmas, lelkileg is rugalmasságot nyerhet inkább az emberekhez való alkalmazkodásban. A harmadik típusú mozgás a súlyzós vagy erőnövelő mozgás. Ez természetes, a szervezetünk kívánja, sőt a férfiaknál különösképpen, hogy az izmainkat feszítsük meg, hogy emeljünk terheket, hogy ne féljünk attól, hogy leszakad a derekam, ha nem edzettük, valóban leszakadhat. És ha nem jó tartással emeljük a súlyokat, de ezért kell megtanulni a helyes tartást. Helyes tartással, megfelelő előkészítéssel tudunk súlyokat emelni. De most akkor azt mondanám, kedves hölgyek, most akkor kezdjünk el súlyzókat emelgetni. Nem azt mondom, nem. A saját testünk is súly. Ha térdünk el, letérdelünk és fekvőtámaszt próbálunk csinálni, ugye? Vagy megemelünk egy csomagot, vagy egy szatyrot, ha jó tartással emeljük meg, az is súly. Súly az, hogyha legugolunk. Súly az, hogyha különféle formában a testünket hátratámaszkodunk és felemeljük a lábunkat. Az is súly. Hát mérjék le, hány kiló egy láb. Ugye? Tehát van annak súlya. Hát a saját testünket is emelgethetjük. A táborainkban azt csináltuk, hogy ilyen másfél literes flakonokat vizet tettünk, vagy valaki homokot, valaki követ. És azzal csináltuk. Nem kell drága súlyzókat venni, azzal is lehet. Ami természetes, mert a súlyzós mozgásnak, az erőnövelő mozgásnak a lényege az, hogy megterheljük az izmainkat, lehetőleg bemelegítés után addig a határig, ameddig képesek vagyunk megterhelni, férfiaknak különösképpen fontos, és akkor történik egy csoda. A szervezetünkben egy csoda történik, azt érzi a szervezet, hogy mi ez a túlfeszítettség. Ezért az úgynevezett bodybuilderek, nem azok akarunk lenni, de akik szeretnék az izmaikat növelni, azoknak ilyen típusú mozgást kell végezni. Beszéltem egy híres szakemberrel, aki elmondta, hogy Attila az növelheti meg az izom tömegét, aki 3x4x10-12 sorozatban végez erőteljes mozgást. Tehát súlyzós mozgást. Lehet az fekvőtámasz, lehet az húzóckodás, lehet az hasizomgyakorlat. El kell találni azt a súlyt, nem az a lényeg, hogy valaki, na most megszakadok és felemelek 100 kilót, ennek semmi értelme, ebbe be lehet rokkanni. Hanem találjuk meg azt a súlyt, ha valakinek 2 kiló, vagy 5 kiló, vagy 7 kiló, akkor azzal a 7 kilóval próbáljon 3x10 sorozatot csinálni. És hogyha odáig eljut, hogy az utolsó mozdulatoknál már nem bírja felemelni a súlyt, hanem szinte minden erejét meg kell feszítenie, akkor fog növekedni az izom. Ez egy törvény. Ezt a megfeszítettséget úgy érzékeli a szervezet, hogy itt valami iszonyatos erőkifejtés történt, itt segíteni kell a szervezetnek, hogyan? Éjszaka izmot fog növelni. És azt a megterhelt izmot, amit a határáig megterheltünk, például mondjuk a bicepszet, 3 napig, 4 napig nem szabad edzeni. Lehet vele tevékenykedni, hétköznapi tevékenységeket, de nem szabad megterhelni, mert az alatt a 3-4 nap alatt nő az izom. Bocsánat. És ezt lehet gyakorolni. Jó magam is számos ilyen dolgot kipróbáltam, és napok, hetek alatt hihetetlen eredményt érhetünk el, hogyha ezt gyakoroljuk. És a lelki értelemben is a szervezetünk, ha megszokja ezt az úgynevezett határélményt, akkor lelkileg is olyan hatása lesz ennek, hogy úgy érezzük, hogy valami olyasmi történik, ahol valami többletet kell mozgósítani. A szélsőséges helyzetekben egészen másképp fogunk viselkedni, ha tudjuk fizikailag a határunkat. Ezért próbálják ki, hogy hány hasizmot tudnak megcsinálni, persze a helyes tartásban. Rögtön el is mondom, hogy hogyan, feküdjenek hanyat, tegyék a fülük mellé a két kezüket, lábukat emeljék, mondjuk így, derékszögben, és próbálják csak a vállukat és a fejüket felemelni. Nézzük meg, hányat tudunk megcsinálni. Nem lesz olyan túl sok, de nem is baj. Az a mi határunk. Ha rendszeresen csináljuk, azt veszük észre, hogy hát én is 29 kilóval súlyosabb voltam. Elkezdtem hasizmokat csinálni, és napi mértékben csökkent a hasizma. Végül teljesen eltűnt. És a 29 kg is eltűnt. Mert rájöttem arra, hogy minek hurcolok magam a 29 kg-ot, ez nem kell a szívemnek sem, sem a tüdőmnek, és megmondták az orvosok, hogy egyetlen kilogram zsírszövet 1 kilométer hosszú érhálózat fejlesztésével jár együtt. A szervezetünk tud érhálózatot fejleszteni. Megjegyzem, az intenzív mozgás hatására a hajszál ereink száma is növekszik, ugyanis a vér, az izmainknak és a szerveinknek a vérellátása jobb lesz. Csodálatos a szervezetünk. hogy úgy mondjam, teremtő erővel rendelkezik. Tehát a súlyzós erőnövelő mozgás a harmadik fajta. Szükségünk van erőre. Egymás terhét hordozunk. Mi nem azért akarunk egészségesen élni, meg mozogni, hogy azt mondjuk, hogy ide nézzelek, én aztán vagyok az egészség élőszobra, és milyen erős vagyok, hanem azért, hogy embereknek tudjunk segíteni. Hogy a családtagjainak tudjunk adni erőt és szeretetet. Hogy tudjuk hordozni egymás terhét. A férfiaknak mondja Pál apostol, vigyázzatok, álljatok meg a hídben, legyetek férfiak, legyetek erősek. A fizikai edzettség lelki erő edzettséggel függ össze. Kenneth Cooper ezt megállapította. Azt mondta, hogy azok, akik megterhelik magukat fizikailag, azoknak a személyiségük meg fog változni. Ez bebizonyította tesztekkel. Az egész személyisége másképp fog működni. Tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Ez az életmód alapelvünk. Mi nem azért akarunk erősek lenni, meg egészségesek, hogy címlapokon legyünk az újságokban, hanem hogy embertársainknak tudjunk segíteni és szolgálni. Hogyan mozogjunk? Az első, ami fontos, hogy rendszeresen, ne hébe-hóba, legyen benne rendszer. Az egész természet rendszerben és rendben működik, és ez így csodálatos. Ez különleges áldással bír, a szervezetünk éhezni fogja a mozgást. Nem csak rossz szokásokat lehet kialakítani, hanem jó szokásokat is. Hát használjuk ki, építsünk jó szokásokat. Várja a szervezetünk a mozgást. Hatékonyan végezzük. Ha mozgunk, akkor azt a mozgást a határpontokig végezzük el. Persze megfelelő módon előkészített határpontokig, bemelegítéssel, az egészen másképp lesz. Amit teszünk, így mondja a Biblia, lélekből tegyünk. Ha valamit van hatalmadban cselekedni erőd szerint, azt cselekedd. Az igazi erkölcsi értelemben vett munkás ember vagy dolgozó ember maximálisat nyújtja a munkahelyén. Egy igazi édesanya és családapa maximálisat akarja nyújtani a családban, nem? Hát miért a felét adjuk, amire képesek vagyunk? A legtöbbet akarjuk adni. Legyen több erőnk, és akkor többet tudunk adni. Megvalósítható célokat tűzünk ki. Ne azt mondjuk magunknak, hát akkor én a mai naptól kezdve naponta 5 kilométert futok. Ennek semmi értelme. A megvalósíthatatlan célok kitűzése vissza fog bennünket vetni. Ne tűzzünk ki semmi megvalósíthatatlant. Ez a hölgy például voltunk a tengerparton, egy sirályt kergetett. A sirály az elemózsiás zacskóját felkapta, és ott repült vele. És a feleségemmel ott üldögéltünk, és fél órán keresztül nézzük, hogy kergeti a sirályt. Önök szerint van esélye? A sirály a szemben egy embernek. A sirály mindig lerepült, egy pár méterre eszeketett a zacskóból, jött utána, és repült tovább. Tehát ennek semmi értelme, reális célokat tűzünk ki. Megtanultuk azt, hogy amikor megyek futni reggelente, régen mindig azt mondtam, most 8 kört lefutok, most 10 kört lefutok, most 3 kört lefutok. Most már ilyet nem mondok. Futok, amíg jól esik. És körülbelül érzékelem, hogy 4-5 kor az, ami 10-12 perc, és ha 6-ot esik jól, akkor 6-ot futok, ha 10-et, akkor 10-et, szabadok vagyunk. Miért stresszeljem magamat? Miért frusztráljam magamat, hogy ha végig majd bele pusztulok, hogy a 10-ötöt lefussam, mert nem vagyok épp akkor olyan erőlétben. Hát miért? Reális célokat tűzzünk ki, és megvalósítható célokat. A határainkig viszont feszítsük meg. Egy ilyen futás után mindig azt szoktuk csinálni, és ez nagyon jó tapasztalat, hogy akkor tudjuk, hogy ez az utolsó kör, akkor keresünk egy egyenes szakaszt, és előtte begyorsítunk. A legvégén pedig teljes erővel begyorsítunk. Ez fantasztikus élmény. Hogy az ember érzi, hogy hol a határa. Amikor szerintem már nem is veszünk levegőt, de futunk teljes erőből. Persze most nem azt mondom, aki nem tud futni, akkor annak is futni kell. Neki lehet, hogy az intenzív séta, intenzívebb tétele a teljes erőből való határig eljutás. Mindenkinek magának kell megtudni, hogy hol a határ, de ez a határélmény egy különleges tapasztalattal gazdagít bennünket, mégpedig azzal a tapasztalattal, hogy a nem bírom érzést, hogy nem bírom tovább, lelkileg a szervezetünk is úgy értékeli, fizikain túl, hogy elkezdi az izmainkat, csontjainkat erősíteni, hogy a lelki határélményeken is átbillenhetünk. Hány embertől hallottam? lelki értelemben. Erre én nem vagyok képes. Én nem tudok megváltozni. Nem tudok jobb lenni. Nem igaz. Ha megfeszíti határig magát, akkor képes lehet. Persze nem emberi erővel mondja a Biblia, hanem olyan erővel, amit igényelhetünk ingyen kegyelemből. De ezt a tapasztalatot kamatoztathatjuk lelki értelemben is. És még egy dolgot hagyj említsek meg, hogy állandóan tanulhatunk új mozgásformákat. Emlékszem magamra, amikor 40 éves korom környékén ugye elkezdtem intenzíven mozogni, elhatároztam, hogy én megtanulok korcsolyázni. A korcsolyázás volt számomra az, ami teljessége elképzelhetetlen mozgás volt, mert ahányszor a lábamra vettem, mindig össze-vissza törtem magam. Hát így volt ezzel alkalommal is, annyi kékzöld sebben volt, hogy este hazamentem és néztem magam, hát ez félelmetes. Akkor még nem tudtam, hogy van térdvédő, meg csípővédő, hanem ilyen laticel, meg ilyen matrac darabokat vágtam le, és raktapasszal tettem fel, hogy már ne a csontjaimat törjem szét. De mondtam, ez nem igaz. Lehetetlen, hogy ne tudjak megtanulni. De hát csak nem ment. És akkor ott volt egy jéghokis fiú, vagy 7 éves volt a jégpályán, délelőttönként szoktam kimenni, mert a délelőtti mozgás ott végeztem el. Mondtam, hát megpróbálom, és mondtam neki, de figyelj, segíts már rajtam. Én nem tudok megtanulni. Hát bácsi, nem jól csinálja. Azt tudom, de hogyan kell csinálni? És akkor elkezdtem mutatni. És megtanultam. Megtanultam. Most már ilyen tapasztalat nélkül is merek korcsolyázni, sőt, most már élvezem is, mert hátrafelé is tudok menni, meg forogni is tudok, meg stb. Megtanultam egy kis gyerektől és kitartással, és ez nekem óriási élmény volt. Aztán a feleségemet is megtanítottam. És ez is milyen nagy élmény volt neki is, hogy ő tud korcsolyázni, mert addig nem tudott korcsolyázni. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy lehet új mozgásformákat tanulni. Nem kell bezárni a határainkat. Annyi mozgás lehetőség van. Annyi szép új távlat nyílhat meg előttünk. Ez olyan nagy élmény, hogy az ember számára egy új világ nyílik ki. Ezt az alsó idézetet szeretném felidézni. Az emberi létünkből fakadó erkölcsi kötelezettség, hogy mindenki fejlesz-e fizikai és szellemi képességeit a maximumra, hogy dolgozhasson Istenért bárhol, ahová hívja őt, vagy minden más emberért. Ugye attól függ, kinek mi a hite. És még egy törvény. Egyik testedzőnek, a Bill Phillipsnek a könyvében olvastam, hogy sokan azelőtt szeretnének kapni, mielőtt ők maguk adnának. Hosszú távon sosem működik ez a képlet. Én a következőt tapasztaltam. Ha arra összpontosítok, hogy értéket hozzak létre mások számára, akár magánéletemben, akár munkámban, viszonzásként nem pusztán annyit kapok, amennyit belefektettem, tudom a dupláját, a tripláját, sőt a tízszeresét fogom visszakapni. Ez olyan alapigazság, amelyre nem is érdemes szót vesztegetni. Nem fordítok figyelmet arra, mit kapok vissza a jövőben, mert az, ami jön majd magától, az majd jön magától sokféle formában. Ha valaki megtapasztalta a testmozgás áldásait, azt el fogja mondani a hozzátartozóinak. A családtagja, gyertek, menjünk kirándulni. Gyertek, tudok egy jó gyakorlatot. Gyertek, ezzel ezt a problémát meg tudom oldani. És tudok segíteni a másik embernek. Ez hatalmas élmény. Aki mást felüdít, maga is felüdül. Jobb adni, mint kapni. Ezzel zárom Kenneth Cooper szavai. A mozgás az élethez való viszonyunkat alapvetően befolyásolja, mozgáskultúránk folyamatos fejlesztése személyiségünket gazdagítja, önismeretünket fejleszti, így belső lényünket a külső valónk, tartásunk, mozdulatai, mimikánk árnyaltabban tükrözi, a tartalom és forma egysége megvalósul, a statikus merev életfelfogás helyett alkotó életmódhoz vezet. Az ember szabadságérzetét fokozza, életszeretetét növeli. Mennyi mindentől elesünk, ha nem mozgunk eleget? És a kérdés, hogy miért fosztanál meg magunkat ettől az örömforrástól? Emlékezzünk arra a kutyára, amikor kiszabadul a panelházból a nagy mezőre. Hát öröm és élvezet nézni, nem? Hogy kiszakad a tüdeje, és fut ide, oda, amoda, ugrál, és boldog, mert mozoghat. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy önök is örüljenek a mozgásnak, és ne feledjék el, ingyen van. De most pont a szokásainkkal ellentétben úgy cselekedjünk, hogy azért is mozogjunk, mert ingyen van. Köszönöm a figyelmüket.